Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy az interneten bármikor, hiszen online hallhatnak bennünket. Bodó Viktor a mai vendégem, aminek azért örülök különösen, mert most hallottam, hogy valamikor rettentő régen még Óbudán egyszer volt a Klubrádióban, de valójában azt lehet mondani, hogy most van itt először, hosszú-hosszú évek után. És hát olyan rengeteg minden történt az életedben azóta, hogy itthon Budapesten gyakran lehetett tudni rólad, látni téged, hallani, hogy mi mindent csinálsz. Azóta tényleg megfordult veled szerintem a világ néhányszor, és erről fogunk most beszélgetni. Legelőször egy olyan dologról, aminek én legalábbis személy szerint rettentően örülök, de azt hiszem, hogy sokan mások is, hogy a napokban indult el egy olyan színházi képzés, amely a te fejedből pattant ki, többet magaddal csinálod, és valójában, ha jól láttam, akkor folytatása egy nem létrejött elképzelésnek, de ez most megvalósul. Mi ez az új színházi képzés? Van-e neve?
Igen, akkor jó estét, illetve jó napot. Köszönöm a meghívást. A neve az Budapesti Színészképző, és ez egy olyan színészképzési módszer, amire épült ez az iskola, amelyben leginkább a mesterségtárgyak, tehát a színházi színész, illetve a filmszínészképzés vannak legerőteljesebben jelen, és ezt követik a készségtárgyak, illetve az elmélet. És az elmélet az a legszűkítettebb, és ez is kifejezetten, mint ahogy a készségtárgyak is, így lépcsőzetesen, illetve egymáshoz kapcsolódva is tulajdonképpen a mesterségek irányába mutatnak. Tehát ilyen értelemben ez az, amit ezt próbáltunk ebben az anyagban. Értettem. Igen, kifejtem.
Jó.
Ez azt jelenti, hogy minden, amit a hallgatók tanulnak, az összefüggésben van egymással, és ezek mind előkészítik tulajdonképpen a vizsgákat. Ez lényegében egy koncentráltabb vagy fókuszáltabb munkát jelent. Hagyományos értelemben, tehát az egyetemen annak idején nem feltétlenül voltak összehangolva a tárgyak, tehát hogy sok-sok mindent tanultunk egymástól függetlenül. Ebben van jó is, meg van olyan is, amitől inkább csak szétesik a figyelem. Van, ami kifejezetten felfrissítő jellegű, de az összességében a tapasztalat mégis az volt, hogy ennyi mindenre nem tud koncentrálni egy hallgató, és fut önmaga után, és egy idő után nem tudja teljesíteni sem azt, amit a tanárok elvárnak tőle, sem azt, amit ő önmagától elvár, és elég gyorsan bekövetkezik valamiféle ilyen kis kiégés, vagy ilyen kis kompromisszumok, aztán a nagyobbak, és valahogy már egy ilyen egyetemi létezésen belül kialakul egy ilyen idealizált valóság, meg mellette az a valódi, és a kettőn elkezd így feszültségbe lenni egymással.
Te kihez jártál? Kik voltak a te tanáraid annak idején a Színház és Filmészeti Egyetemen?
Először a színész szakra jártam, Marton László és Hegedűs D. Géza voltak az osztályfőnökeim, utána pedig rendező szakra, ahol Babarczi László volt az osztályfőnök, illetve Székely Gábor.
Hát csodálatos nevek, amiket így most felsoroltál, de elképzelhető, hogy nem azzal volt a baj, hogy ők hogy tanítottak, hanem hogy nem volt egy igazán jó kialakított koncepció. Erre utalsz, vagy azért ezt így nem lehet leírni, hogy ott baj volt a
koncepcióval? Hát ahhoz, hogy fejlődjön egy rendszer, vagy valaki, most mondjuk én, vagy mi, azért csapatban dolgozom többnyire, fejleszteni kezdjünk valamit, az nem feltétlenül azért van, mert valami nagy baj van, hanem mert gondolkodunk, és mert változik a világ, változnak az igények, a látásmód, de természetesen voltak olyan hiányosságok a régi egyetemen, amit ugye szétvertek, amiket már akkor mi megpróbáltunk megfogalmazni. Például az elég jelentős volt, de hát ezt tudták azok is, akik ott vannak, hogy a színházi tanszék és a film tanszék között nagyon kevés az átjárás. Tehát még fizikailag is külön épületben voltunk, és ez valahogy ez egy ilyen szimbólum is lett. Aztán az utóbbi években kezdtek valamiféle együttműködések lenni, de ez nem volt soha egy ilyen nulladik lépésnél már összekötött metódus, és ez az, amit mi egyben az anyagban megpróbáltunk ugye leírni, vagy ez az osztály, mi nem indult el ott végül is, az
hát úgy volt, hogy elindíthatsz egy ilyet.
Igen, ott ez volt a lényeg, hogy a film színészet képzés tulajdonképpen azért ezt a film tanszakra építve próbáljuk megvalósítani. Ebben az új iskolában, amit most elkezdtünk, ezt most csináljuk, de természetesen nincs egy film tanszak mögöttünk, ez nem egy egyetem.
Nem is ad diplomát?
Nem is tudunk diplomát adni, tehát ez egy felnőtt képzésnek számít. Igyekszünk, hát próbáljuk...
De felvételi van?
Van, elég komoly felvételi, van. Többfordulós, háromfordulós felvétel.
És sok pénzbe kerül, vagy egyáltalán kerül pénzbe?
Nem, mi a tandíjat tulajdonképpen eléggé lenyomtuk, 250 ezer per fél év.
Hát az szinte ebédpénz.
Igen, mert hogy jellemzően azért... tehetséges színészek nem a legjobb módú családokból szoktak kikerülni. Most ezt próbáltam óvatosan fogalmazni, nehogy valakinek rosszul essen, mert ennek az ellenkezője is igaz, meg mindenre van példa, meg annak az ellenkezőjére is, de ez nem lehet pénzkérdés. Ez a dolog, illetve lett, ez akkor így volt lehetséges, hogy lett egy támogatónk, aki Polgár András, aki éves támogatást ad, és ennek köszönhetően lehet...
csodálatos támogató a háttérben, egyedülálló. Sose lép elő, de ott van minden fontos dolog mögött. Hát tényleg nagy
igen,
nagy
de úgy van ott, hogy ő nagyon bízik benne, hogy mások is odaállnak, aztán a mások már kevésbé állnak oda, de talán még erre is jó lehet egy ilyen interjú, hogy ezt így jelezzem, hogy hát, a jó ügyekhez nem elég a Polgár András, még talán lehet, de azért a mi ügyünk mellé odaálltak más támogatók is szerencsére.
Tehát így tudjátok megoldani, hogy minimális költségből tudjanak a diákok részt venni,
hát igen,
az oktatásban.
16 hallgatót tudtunk fölvenni, és akkor 5 vagy 6 tandíj mentes helyet tudunk biztosítani így a támogatókon keresztül.
Hányan vannak már?
16.
Most 16-an van a pillanatnyilag, igen. Tehát ennyi a hely, azt mondod, de ha többen jelentkeztek volna nagyon tehetségesek, akkor őket is föl tudtátok volna venni?
Nem. Így is a harmadik fordulón lett ez a döntés, hogy akkor...
Akkor ennyi.
Hát alapvetően a 12-es az a létszám, ami klasszikus értelemben véve egy osztályt jó dinamikával, jó csoportdinamikával kitesz, mondjuk fele fiú, fele lány, vagy ilyesmi. Tehát itt azért fontos, hogy van egy körülbelül ekkora létszámú tanári kar is. És
mondj egy pár nevet, mert elég jó neveket olvastam a Mátétól, a Mácsai Pálig és a...
Jó, hát úgy mondom akkor, hogy a trimeszterek vannak sorba, az idei évet Kocsis Gergő és Pelső Ciréka kezdi, a második trimeszterben, most a színészmesterséget mondom, a filmszínészetet a Miklauzics Bence és a Szamosi Zsófia, a második trimeszter az Hegymegi Máté, Kovács D. Dániel és én, a harmadik trimeszter az Máté Gábor Rába Roland, a második év első trimeszter az Székely Kriszta és Polgár Csaba, a második az Béres Attila és Keresztes Tamás, a Zenés Színház lesz, és igen. Én zárom a végén.
Hát elég jó népsor, 2,5 év ezek szerint?
Igen, és még az elméleti tárgyak oktatóit azért bemondom, igen. Ha nem is az összeset itt most nem lehet felsorolni, de az
Földényi
László és Turai Tamás.
Is
illetve nyilván ez a tanári kar majd még fog változni, bővülni. A bővülést ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy akkor éppen valaki nem tanít, ha valaki más is jön, tehát nem tudunk. Mm. Ha csak nem jönnek további támogatók, akik azt mondják, hogy akarnak pénzt fektetni tudásba.
Jól hangozna, ha így lenne, jó lenne. Jurányi ház, még azt azért mondjuk el, ugye, hogy
igen,
ott van a helyszínen.
Igen, úgy jött létre ez az egész, hogy a Kulcsár Viktória, aki a Jurányi ház és a Fügének a vezetője, igen. Ő ebbe beleállt, és vállalta ennek az iskolának a vezetését, hát, illetve vagyok, én vagyok nyilván az ilyen oktatásért, vagy művészeti vezető, vagy valami ilyesmi, és ő pedig a praktikus ügyeket intézi, és még lakidia tanulmányozta.
Nagy csapás lehetett sokaknak és mindenkinek, de neked talán még többszörösen is, amikor ez a rettenetes történet zajlott az SFN, amikor gyakorlatilag szétverték brutálisan az addigiakat, és pedig ott volt a kezedben az esély és lehetőség, hogy egy ilyen iskolát megcsinálj esetleg? Vagy ezt én rosszul tudom, nem volt ez ilyen drámai?
De drámai volt, mindenképpen egy ilyen traumatikus élmény volt, de azt nálam azért voltak, akik jobban megszenvedték ezt. Én mégiscsak el tudtam ott végezni két szakot, tudtam tanársegéd lenni, több osztályban is tudtam osztályfőnök lenni, rendező osztályban, tehát nekem azért ott lement egy történet. Szerintem akik az igazán komoly vesztesei, azok pont azok a hallgatók, akik mondjuk akkor kerültek be, és egy ilyen tébolyba kerültek be, vagy akik ott éppen oda jártak, és elveszítették ott a lábuk alól a talajt. Tehát az a nihil, meg az a egymásnak is ezer ellentmondásban küzdő ilyen egyetemfoglalás, és az egésznek szegészet körülvevő undorító ilyen politikai játszma, ezt tehát tényleg ezek a legszebb évek kb. Az egyetemi évek. Mm-hmm. Most ezeket így elvenni, az szerintem nagyon komoly ilyen bűncselekmény, és morálisan nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt még jellemezni, azért a hatalomért, vagy azért a arroganciáért, amit végül is, hogy végig tudtak taposni. Ez majd az ő felelősségük lesz, vagy az ő útjuk, hogy ezzel hogy tudnak szembesülni, vagy szembenézni. De én ezeket a hallgatókat, bár lehet, hogy meg valakik pont ezen keresztül edződtek meg, vagy gondolták azt, hogy nem bízhatnak ezekben a generációkban,
ez biztos,
és kezükbe
belőle.
Kell. Tehát, hogy lehet, hogy ott valami megerősödés is történt, nem akkor ott észlelhető módon, hanem később. Nekem meg ilyen szempontból persze leterített a dolog lelkileg, de ugyanakkor meg mégiscsak létrejött valami sokkal kisebb, kezelhetőbb és független valami, ami viszont, amiért hálás vagyok, hogy ez, meg hát volt még több időm átgondolni.
Ami most van, a budapesti színészképző, az valami módon szervesen kapcsolódik a Free SFL-hez, vagy semmi köze hozzá?
Nem kapcsolódunk a Free SFL-hez, tehát mi jó viszonyban vagyunk, ők tudnak a mi létezésünkről, indulásunkról, én egyeztettem velük, meg van szó közös együttműködésről is, mégpedig a harmadik évben, amikor már a gyakorlati évét tölti az osztály, akkor elvileg Ludwigsburgban lenne lehetőség egy közös filmes kurzusra. Harmadik záró trimeszterként.
Ezt te harcoltad ki, hogy Ludwigsburgba meghívják az iskolát?
Hát én éppen Stuttgartban dolgoztam, amikor ott találkoztunk a Ludwigsburgi rektorral, és ő meg ugye nyilván az Upor Lászlót már ismerte, ők biztosították az exit programot, már volt egy ilyen közös nevező.
Szóval az exittel valamiképpen akkor ti együtt tudtok úgy működni, hogy
nem, akik nem, már... mi egy másik módon, mi egy a Ludwigsburgi Egyetemmel. Aztán, hogy a Free SFL-vel hogyan, milyen módon tudjuk ezt szakmailag összekötni, tehát lehet, hogy még lesz előbb is valami, ami közös, de mi egy másik iskola vagyunk. Tehát
okoz-e az bármiféle problémát, hogy a papír, ami kijön majd a végén, a harmadik évben, és a diákok vagy a hallgatók kezébe kerül, hogy az nem olyan papír, amilyet egy akkreditált egyetem tud adni, hanem, hogy mondtad, egy felnőtt képzést igazoló papír.
Hát ez is ilyen, hogy mondjam, a diploma egy tulajdonképpen egy fontos dolog, mégiscsak kötődik hozzá valamiféle ilyen elképzelés, hogy milyen tudás állhat mögötte, bár ezt azt hiszem, hogy az utóbbi évek tapasztalatai, csak az, ami a Színház és Filmművészeti Egyetemen történt, ezt a tudást megkérdőjelezi, vagy ezeket az eredményeket. Magyarul már szerintem nem ér ennyit ez a papír. Másfelől viszont jó lenne, ha a mi iskolánk is tudna adni olyan diplomát, csak mi inkább a nemzetközi diplomára mennénk, és ehhez keresünk most partnereket.
Esélyetek?
Hát ez egy ilyen komolyabb adminisztráció, és én most itt nem tudom elmondani ennek a részleteit, mert még csak tapogatózunk. Mm-hmm. Mi elég gyorsan elindítottuk ezt a sulit, úgyhogy benne volt ez, hogy igen, hát még akkor ezt a papírt tudjuk adni, és akkor majd útközben megpróbáljuk ezt a nemzetközi diplomát elintézni. Egyébként meg nem ez számít, tehát hogy a szakmában nem szokták kérni a diplomát.
Az
a tanári karlista számít szerintem, akik ebben az iskolában vannak, és az a szakmai tudás, illetve a gyakorlati lehetőség, hogy itt nem kiszórjuk őket így a diplomamunkáknál, és akkor viszlát, azt csináltok, amit akartok, hanem azonnal gyakorlatra mennek, és...
És lesz lehetőség színházba kerülni.
Igen, igen, mert a partner színházaknak az igazgatói is tanárok ebben az iskolában, meg csinálunk nekik sórilt, meg nyilván mindenki az összes kapcsolatát bevető, hogy az a 16 hallgató, vagy amennyi ebből végez, az mindenképpen kapjon lehetőséget magyarországi, kőszínházi, vagy repertoár színházi, vidéki vagy független színháznál több gyakorlatra, meg külföldi gyakorlatra, ha ezt így össze tudjuk hozni, de úgy néz ki, hogy ez
nagyon-nagyon jól hangzik. Azt is olvastam, meg hallottam is, elmesélted másoknak, hogy volt egy ember, egy Egri Lajos nevű ember, akinek a színház és filmművészeti képzésről nagyon komoly gondolatai voltak. Az, amit ő leírt, egy tankönyv, az a bibliája volt valójában a 30-as, 40-es években a filmes szakmának. Ezt én jól tudom, hogy ez később volt?
Hát most, hogyha a drámaírás művészete kötetre gondolsz, azt nem tudom, hogy erre gondolsz.
Erre gondolok,
a könyvre.
Konkrétan.
Én azt azért szoktam említeni, mert ebben volt egy karaktercsont szerkezete nevű rész.
És, ezt akartam kérdezni, hogy ez igen, mi volt a karaktercsont szerkezet?
Igen, igen. Hát ebben a könyvben egy forgatókönyvíróknak szánt kérdéslistát tartalmaz ez a csont szerkezet, amiben azt hiszem 4 szempont szerint vizsgál meg egy személyiséget, amiből össze lehet állítani karaktert, ez egy kreatív írói gyakorlat. És ezt én kiemeltem, és elkezdtem dolgozni ezen, különböző workshopokon, meg színészekkel, rendezőhallgatókkal, színészhallgatókkal, nemzetközi workshopokon és egyéb.
Régóta csináltad már?
10 éve szerintem ez tart. Most is a Víg Színházban a munka elején ezt szétosztottam, és a színészek elkezdték így kitöltögetni.
Itt csak közbeszúrom, hogy a Víg Színházban a Kastélyt vitted színre nemrég, és most pedig az ember, aki elvesztette az időt, ez lesz a következő darab, majd erről is beszélünk. De akkor térjünk vissza oda, hogy mi is ez a furcsa szerkezet, amire utalsz?
Ez egy elég komplex igénylista tulajdonképpen, és kérdéslista, amit ha a színészek megválaszolnak, akkor vagy legalábbis ott van a fejükben az a kérdés.
Saját magukról szól?
Nem, arról a karakterről, amit el akarnak
amit
játszani.
Amit ők el akarnak majd játszani.
Hát de igen, hát de tulajdonképpen úgy van ez, hogy egy színésznek benne kell legyen önmaga is ebben a karakterben, tehát végül is belecsempészi magát, tudatosan, meg nem tudatosan is, és ez így is van jól, tehát ettől lesz élő, ettől lesz érdekes és titkokkal teli. És nagyon sok olyan játék és gyakorlat is van benne, amik színész hallgatóknak szólnak, vagy színészeknek, amivel közelebb tud kerülni a karakterhez. És folyamatosan fejlesztem ezt, de eléggé komoly mániám lett. Most
és
is éppen...
te is egy tankönyvet ebből esetleg?
Hát így, hogy most az iskola elindult, így ez már elég muníció lesz, hogy mondjuk 3 év múlva kiadjunk egy komolyabb könyvet. Erről lehet, hogy egy kis füzetet már ki lehet menet közben adni, de mondjuk még egy trimestert erre építenék.
De ez azért egy más típusú megközelítése a mesterségnek, akár film, akár színházi színészről vagy rendezőről van szó, mint amivel a főiskolán vagy az egyetemen eddig találkozhattak, azt gondolom legalábbis így, ahogy elolvastam azt, ami ebben szerepelhet, én olvastam el ezt a könyvet, lehet, hogy el kéne, de nagyon erősen arra épít, hogy az emberi személyiség az hogyan alakul, vagy mi változtatja, merre fordul, milyen dolgok történnek vele, és azokra hogyan reagál. Sokkal, tehát pszichológia, mintha az lenne a hátterében elsősorban. Ezt jól érzékeltem, vagy hülyeség?
Az is van benne, meg hát persze, hogy van, meg szükséges is. A könyv többi részére nem pontosan emlékszem, ezt megmondom őszintén, tehát csak a tesztre. Lehet, hogy érdemes lenne újraolvasni. A régi módszerek, azok, tehát amiket mi is tanultunk, azok jellemzően ezek a Stanislavski módszer, nagyon-nagyon régi klasszikus iskolák, az ehhez kapcsolódó szakirodalmak is tulajdonképpen klasszikusak, régiek.
Amennyit kicsit ebből... lejártak, azt akarod mondani?
Hát részben, tehát hogy erre épül a mi tudásunk, és szerintem minden oktató, aki ebben az iskolában van, ugye egy több generáció állt össze, ami tényleg elképesztő, tehát hogy egyszer egy asztal körül ott ült a vitánál, amikor már a felvételit készítettük elő, vagy néztük az anyagokat. Az én volt tanítványom, annak a tanítványa, az én tanárom, és akkor így, és akkor viták voltak, és nem volt sértődés, meg semmi, tehát nagyon értékes szakmai viták voltak. És tulajdonképpen mi mind egy klasszikus iskolára építettük mindazt a tudásunkat, amit esetleg kitöltöttünk a saját mániáinkkal, vagy a saját módszereink kezdenek úgy lassan összeállni, hogy kinek-kinek. Ez nyilván szakmai úttól is függ, meg életkortól, szakmai tapasztalattól, de hogy én ezt nem tudom ilyen egyszerűen leírni ezeket a klasszikus módszereket, inkább azt mondom, hogy változik a világ, és komplexebb tudás szükséges egy színésznek is. Széles körűbb tudás.
Te mikor jöttél rá arra, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megfeleljen a színpadon, aztán meg a képernyőn. Ez hogy alakult ki egyáltalán benned? Milyen háttérből érkezett az üzenet számodra, hogy neked ezt kell csinálnod?
A kérdés első része az arra vonatkozik, mintha én rájöttem volna erre, hogy mi szükség. Hát azt nem tudom, hogy erre rájöttem. Mindig más szükséges. Minden anyag valami mást kíván. De arra jöttem inkább rá, hogy minden, de ezt inkább rendezőként mondom, hogy minden módszert újra kell építeni az új anyagoknál. Tehát nincs olyan, hogy akkor most ezzel a recepttel én elleszek.
Mm-hmm. Ez nem recept.
Abban a pillanatban, ahogy mondjuk használni kezdtem általam sikeresnek gondol dolgokat ismételgetni, vagy félelemből, vagy pedig fantáziátlanságból, abban a pillanatban a dolog unalmassá, hazuggá vált, illusztratívvá, mindenféle problémák lettek vele. Tehát, hogy mindig valahogy a nulláról kell kezdeni, ezt most nem tudom.
Tehát ezt tanultad, azt mondod.
Hát igen, valahogy hogy benne legyen mindig ez a kezdő embernek a lelkesedése és tisztasága, vagy szellemisége. Plusz nyilván a rutin az úgyis ott van, tehát azon nem kell nagyon erőlködni, az észrevétlenül bekúszik a munkában, talán valamiféle nyugalom formájában.
A másik része a kérdésnek, mert hogy azt mondtad, hogy ez kettő volt.
Mikor jöttem rá, hogy nekem ezt kell
csinálnom? Hogy jöttél el rá egyáltalán, és miből?
Az első olyan élményem, amikor valamiféle ilyen színészkedésnek inkább bohóckodás volt az, mint színészkedés, de az első olyan, amikor én készültem arra, hogy előadást készítek valakiknek, az általános iskolában volt egy ilyen lyukas órán, ahol megkértek, hogy utánozzak tanárokat.
Mert tudtam.
És akkor, ha volt valami, vagy legalábbis, nem tudom, volt valami ilyen ambícióm, lehet, hogy egyet-kettőt még jól is tudtam utánozni, és akkor összepakoltam ott nagyapám műhelyébe mindenféle kellékeket, meg jelmezeket.
Nagyapádnak akkor... milyen műhelye volt?
A nagyapám meg az apám akkoriban a textiliparban dolgoztak, és kötőgép meghajtókat gyártottak a pincében egy ilyen csapattal. Uh-huh. És azokat árulták és szerelték.
És abból vittél be?
Nem, csak a műhelyben volt mindenféle holmi meg eszköz. Ezt most csak a helyszín így eszembe jutotta, hogy ott pakolok egy ládát ilyen holmikkal. Biztos a kémia tanárnak az eszközeit próbáltam összeszedni, vagy már nem tudom.
Aha.
És akkor volt egy olyan élményem, hogy föl kell állni valamiféle a tanári asztalhoz, és le kell nyomni egy órás improvizációt. De előtte pedig botrányokat csináltam, és azt nagyon élveztem, tehát, hogy alapvetően azt hiszem, ez az egész működés, vagy pulzálás, az mégiscsak valami olyasmiből jön, hogy és erről pont most kellett egy ilyen hosszabb interjút adni, de azért beismétlem, hát ha egymást erősíti a két interjú.
Biztos, akármilyen is.
Hogy, tehát egy diszfunkcionális családban a gyereknek különböző szerepei vannak, amiben beleáll, és én ebbe a bohót szerepbe álltam bele.
Tehát ez egy diszfunkcionális család.
Igen, elváltak a szüleim, voltak problémák, amik aztán
verekedés
részben megoldódtak. Nem, szerencsére. Nem, ott főleg generációkra így felmenő ilyen alkohol problémák voltak, uh-huh. És ezen hát, főleg az emiatti ügyekről van szó. Most a részletekben nem mennék.
Jó, és most foglak kérdezni.
És szerintem innen jött ez az egész, és jól alakult, mert hogy végül is akkor becsatornáztam ezt valamiféle szakmai útba.
Hát egy darabig jól alakult, aztán lett ebből rossz következmény is, majd arra egy picit, ha szabad, akkor visszatérek, de én még ott tartanék, hogy én arra emlékszem, amikor a Krétakör Színház tulajdonképpen első időszakában te is felbukkantál Schilling Árpádékkal együtt, és akkor már én az én köreimben, vagy hogy mondjam, én mint néző, nagyon felfigyeltem olyasmire, amit addig én nem láttam. Úgy rémlik, de lehet, hogy rosszul emlékszem, és javíts ki, hogy a te általad rendezett előadásokban, vagy lehet, hogy nem rendeztél, csak részt vettél benne, a videó használata az szinte elsőként jelent meg. Mi volt az?
A Schilling Árpádnak volt a Next című előadása.
Hát abban dolgoztál, azt tudom
ment
pontosan.
Ez a videó ügy.
Ott kezdődött a
videó? Konzervanyagba is. Hát neki ez volt az első próbálkozása. Mm-hmm. Én akkor még csak rendező
szakon voltam. Te mikor kerültél be a Krétakör Színházba?
Hát évszámot most nem fogok tudni mondani, de színész hallgató voltam, és első év végén kerültem be, beugrottam valaki helyett mm-hmm. A Sisinek a Bál című vizsga előadásába. Aztán az ott utána tovább lett fejlesztve, és nagyot ment.
Igen.
És akkor valahogy így ragadtam ott a Krétakörnél, hogy közben egyetemista voltam.
És az a fejedből mikor pattant ki, hogy neked saját színházat kell csinálnod, Sputnik, azért az egy nagyon jelentős szakasz, ahol lehetett az életednek.
Hát valahogy az iskola alatt is állandóan ez volt a mániám, hogy majd biztos saját társulat, aztán jött a Krétakör. Ott a Krétakörben is elváltak az útjaink,
nem
sajnos.
Értettél egyet, vagy téged küldtek el?
Nem, én mentem el, és ott a végén valamin összefeszültünk, de már nem emlékszem, hogy pontosan mint szerintem.
De sajnos arra ilyen... mondott, hogy kár, hogy eljöttél onnan, vagy azért az nem ártott neked, hogy egy új világ felé kezdtél el?
Muszáj volt, mert a Krétakör akkor indult be, akkor kezdte igazán a turnéit, és én akkor mentem rendezőszakra, tehát nem lehetett a kettőt egyszerre csinálni, tehát ez most nem egy ilyen hogyan lehetett volna című listába kerül majd bele, hanem ez így alakult. De volt valami összefeszülés köztem meg a Sisi között.
Másként gondolkodtatok alapvetően?
Nem. Szerintem eléggé azonosan gondolkodtunk, de talán volt valami bennem valami türelmetlenség, hogy én is rendezni akarok, benne talán valami izé, hogy ő inkább hogy színészként gondol rám, és én meg megmentem a rendezőszakra, hogy már pedig én. Tehát valami ilyesmi szerintem ott volt. Innen nézve egy komolytalan hülyeség, de a saját társulat alapítás az így egyrészt szerintem téves ilyen identitásból fakadt. Azt hittem hosszú ideig, hogy tehát túl nagy jelentőséget tulajdonítottam magamnak, és én katonatag voltam 3 évig, ott tanultam meg ugye még többet, mint szerintem az egyetemen.
Te valójában ott kezdted a
ott kezdtem a pályámat, igen.
A Katona József Színházban.
Igen, és inkább ott kellett volna még lapítanom egy 5 évet legalább, vagy
hetet. De nem fértél a bőrödbe?
Nem, én akkor azt gondoltam, hogy én jobban tudom mindenkinél, hogy kell független színházat csinálni, mert hogy ez nem az, ez futószalag, ez gyár, ez tettere.
Jó, de te
szerint... De ott tanultam meg alapvetően például elemezni is, meg egyáltalán végigcsinálni munkafolyamatokat, meg olyan olvasmánylistát kaptam a Zsámbékitől, aminek hát csak egy részét olvastam persze, de szerintem még így is nagyon jót tett. És hát néztem minden este, ott be voltam költözve az előadásokat, meg sokat utaztunk, tehát hogy olyan sűrű 3 év volt, hogy nagyon szép alapot, nagyon fontos alapot csinált az én pályámnak. Az. És mégis azt gondoltam, hogy valami sajátot kell csinálni, de lehet, hogy volt valami presszionálás is ott ilyen generációsan, hogy nekünk meg kell csinálni
a saját. Nem feltétlen azt kell, amit a Zsámbéki mond. Bodó Viktorral beszélgetek a Dobszerdában, nagy örömömre, és nagyon sok érdekes dolgot szeretnék még veled megbeszélni, nem túl sok az időnk, de megpróbálom belesűríteni, ha te is segítesz ebben. A Sputnik Hajózási Társaság, egyrészt a címe az, hogy jött, és az milyen volt? Picit avasd be, hogy tudtad, hogy kell színházat csinálni, meg olyat csináltál-e, amilyet akartál, meg milyen segítséggel, vagy milyen háttérből.
A név az...
Régen volt.
Azt hiszem egy hosszú éjszaka agyalásából maradt meg egy papíron. Lehet, hogy azért, mert ez volt a legkacifántosabb. Egyébként az eredeti cím az volt, hogy Sputnik Hajózási Társaság, Modern Színház és Viselkedés Kutató Intézet, kötőjel labor. és ezzel is azt akartuk kifejezni egyrészt, hogy itt valami, egyrészt a Monty Python repülő cirkusza volt szerintem az inspiráló erő, de lehet, hogy erre már rájött más is.
Igen.
És valami olyasmit akartunk, ami zavarba ejtő, és nagyon nehezen megjegyezhető, mert ha mi majd olyan minőséget csinálunk, úgyis megjegyzik, és stb. Stb.
Te nagyképű voltál, azt akarod ezzel mondani? Maga, túl maga nem, biztos?
Én nem úgy éltem meg, és őt, nem, egyáltalán nem. Lehet, hogy időnként az voltam, aztán összezavarodtam, és akkor visszavettem az arcomból, aztán megint az voltam, nem tudom, zavaros ember voltam szerintem.
Ezt láttad akkor is? Rosszul érezted magad?
Igen, igen, én ott azért küzdöttem az elemekkel még évekig.
Az, amikor végül aztán megcsináltad a számomra talán leghatásosabb, vagy legemlékezetesebb darabot, a Ledarálnak eltűntemet, a Kafkát, Kafka per parafrázist, ha tudom, jól mondom-e, az nekem valamiképpen egy olyan cezura is, vagy választóvonal is a te élettörténetedet végig kísérve, vagy végignézve, amiben mintha valami borzalmas felismeréssel kerültél volna szembe a világot, az életet, a hátteredet, a jövőt, sok mintent illetően. Tehát mintha téged is ledaráltak volna, és eltűntél volna. Ezt én kicsit eltúlzom, de lehet, hogy így van. Vagy?
Nem, szerintem ez tulajdonképpen pontos leírás volt olyan értelemben, hogy a Ledarálnak ott előztem meg a Motel című előadás, ami a diplomamunkám volt, és ami az első nagy színpadi munkám a Katonában is.
Siker volt a Motel?
Hát, vegyük úgy, hogy megbukott, de volt egy ilyen rajongó közönség.
De miért, hogy megbukott? Hát arról rengeteget beszéltem.
Igen, igen, azért mondom, hogy volt egy ilyen kis rajongótábor körülötte, akik sokszor megnézték, meg mentek ezzel az őrülettel, amit ott kitaláltunk, meg ez volt ugye az állítás.
Arról beszélj egy picit, mert a hallgatók nem fogják tudni, hogy pontosan mi volt az őrület.
Vinnai Andrással írtuk a Motel című darabot, és ez alapvetően azt a dramaturgiai állítást akarta megfogalmazni és letenni, hogy fraktált dramaturgiával kell most már színdarabokat csinálni, és nem a hagyományos értelembe vett történetmeséléssel, a hármas egységgel, stb. Stb. Tehát, hogy egy ilyen játékosan nagyképű új korszakot akartunk elindítani. Egy nagyon hosszú darabot írtunk egyébként, szerintem remek szerepekkel, meg nagyon tréfás, több rétegű jelenetekkel. Nagy öröm volt csinálni ezt a Katonában.
Formákkal és színekkel.
Hát szigorúbban kellett volna azért meghúznunk, vagy valami ilyesmi, erre voltak utaló jelek, így a vezetőség részéről, de hagytak minket szabadon alkotni, úgyhogy végül is egy évig ment, és mondom, valakik imádták, van, akik meg elszállingoztak róla, vagy már sok volt nekik, ezt már utólag megértem.
Na de ez hogy vezetette el a Kafkáját?
A Ledarálnakig? Nagyon mélyen érintett az a bukás. Vagy én ezt olyan szörnyű kudarcnak értem meg, hogy a pályám elejét így kezdem, és olyan mennyiségű munka volt a Motelben, csak az írói részben egy év, hogy ja, tehát, hogy valahogy eléggé elkeseredtem, és akkor olyan felszívtam magam, például a Motel díszletét fordítottuk meg, és azt hiszem az apám gyártotta, igen, egy ilyen műhelyben. Be akartam bizonyítani, hogy a díszlet újrahasznosítással a színház pénzt spórolhat, ezt nem sikerült bebizonyítani, viszont rendkívül sok drogot fogyasztottam, ott miközben ez készült, tehát, hogy beleőrültem a munkába.
A munka bele is miatt akartam halni egy sok kicsit. Drogot? Vagy azért, mert nem bírtam túljutni a nehezén?
Azért fogyasztottam, mert alapvetően a függőség betegségével küzdök, szenvedek, és akkoriban
azóta is?
Igen, csak most már tiszta vagyok, tehát, hogy ez most már egy ilyen új életmód.
Nem?
Másmilyen, tehát egy másmilyen életminőség, és így jó, meg így jobb, de akkoriban kifejezetten hasítani akartam. Tehát sok mindent kipróbálni, a végéig elmenni, ott még tovább menni.
Borzalmas közben dolgokat éltél át ennek következtében?
Akkor még nem tűnt borzalmasnak, az szerintem később, évekkel később kezdett átmenni borzalom. Ott is voltak persze úgynevezett betrippek, de így...
És hogy tudtál úgy dolgozni, hogy
nem
droggal
tudom,
és...
Nem tudom, őszintén szólva. Tehát munka közben nem drogoztam, hanem mondjuk este, meg hétvégén, hát meg nem
nyilván
tudom.
Nyilván még azért ott maradt.
Maga az életmód ilyenkor nyilván nem egy tiszta elme munkája, de ez benne volt, ez látszódott a ledarálnakban. Tehát, hogy ember feletti teljesítmény volt, és ezt a drogoknak köszönhettem akkor.
Valójában azt is gondolom, hogy a ledarálnakban ennek a hangot is adtál. Tehát az egész
elég
erre
nyíltan,
épült. És
hát elég nyíltan benne,
igen,
volt.
Igen, benne volt.
Bizonyos jelenetek különböző drogok hatásait ábrázolt textilárisan, és akkor ez is...
Ez ugye nem volt kimondva, de hát azért ez érthető volt, aki egy kicsit is belegondolt.
Még nem is tartottam ezt akkor olyan különlegesnek. Tehát ez ilyen magától értetődő, ilyen jött. Tehát, hogy csak úgy... oda dobáltuk a színpadra. Nyilván a precíziós munka része az azért szakmai volt, és azért kellett sok-sok munkaóra, ahol kellett a társulatnak a elképesztő attraktivitása, tudása, tehát a katona színészei azok azért eléggé...
Hát kihozták a maximumot.
Hát nagyon komolyan beleálltak.
Ez egy fantasztikus eredmény volt, és hát az is talán, hogy Kafkához nyúltál, a Perhez, ami, ha egy kicsit most így társadalmaisítom, átteszem társadalmiba ezt a történetet, akkor itt most nem csak az, hogy a drog és az elszállt állapot és a mindent feladok helyzete, hanem az a lehetetlen környezet, ami akkorra már látszott egy kicsit körülöttünk, mindannyiunk körül, tehát nagy csalódások és nagy vesztésekre emlékszem én legalábbis. És úgy képzeltem, hogy ez is benne van. De hát nem véletlen, hogy a Pert vetted elő.
Igen, én akkoriban egyébként nem foglalkoztam különösebben társadalmi problémákkal.
Pedig aztán később
Hát ez később, igen, de talán igen, ez az a korszak, nem? Amikor az első Fidesz kormány...
Pontosan, megnéztem a dátumot.
Működését.
És volt erre szerinted ebben reagálás?
Arra biztos, nem volt. Nem volt. Csak emlékszem, hogy még egy vizsgarendezésemben viszont volt valamiféle utalás, mert akkoriban börtönöztek be fiatal embereket, néhány gram fű volt náluk meg ott. Szóval ezért sok Happy End Kft. Meg voltak ilyen sztorik a városban zsebből. Kötek pénzekkel kifizetett nemzeti ünnepen fellép színész hallgatók, tehát ilyen rettenet.
Akkor kezdődött az, amihez le lehetett darálódni.
Még nem tudtuk, mekkora az a sötét felhő, ami húzott, most már tudjuk.
Még mindig nem tudjuk, egyre sötétebbek ezek.
De most már tudjuk, hogy nem lesz vége.
Jó, hogy nem lesz vége. Nagyon sötéten látsz egyébként, ami a jövőt illeti?
Nem, én igyekszem nem sötéten látni, vagy inkább elmozdulni a felhő alól.
Hát elmozdultál konkrétan is földrajzilag.
Úgy értem meg az elmúlt 10 évet, mondjuk, hogy állandóan hittünk valami nagy fordulatban, és akkor, na hát, ha ekkora tömeg utcára ment, akkor csak, de hát mégse. Na hát, ha ez a korrupciós botrány, akkor, de hát mégse.
De akkor miben
hiszel? Hiába történt valami nagy, te kellett fogadni, hogy ez a politikai cirkusz, ez van, el kellett fogadni, hogy nem működik a demokrácia nálunk, el kellett fogadni, hogy az a szintű, tehát olyan szinten hálózta be a gazdasági működését az országnak ez a társaság, hogy ha lenne egy kormányváltás sem, lenne független tulajdonképpen ez a kormány ettől a uralkodó társaságtól, vagy ettől a... De ezek biztos, ezek lehet, hogy már ott nyomasztottak minket ennek a közelette, bár ez tényleg ilyen szinte ilyen jós tehetség kellene.
Hát én szerintem nem, mert volt egy csomó jele már akkor annak, még, hogy mit
legalábbis
lehet
azt,
csinálni,
azt meg lehetett érezni, minden. Hogy a hatalom arroganciája, vagy ez a általam felfoghatatlan és megfogalmazhatatlan sötét erő, amit ez a kafkai alapszituáció, alapszorongás, hogy ezek döntik el az életemet, és nekem nem feltétlenül lesznek válaszaim. Logikus magyarázataim arra, hogy mi miért történik, én az elszenvedője vagyok, a statisztája a saját életemnek, amiben egyébként rettenetesen abszurd dolgok is történnek, ezek egymás mellett ott vannak a drámával, meg a tragédiával, és mégis valahogy ezek így szomszédságban állnak.
Ezt olyannyira láttad, hogy akkor valahogy úgy döntöttél, hogy na ebből elég, és elmentél innen hosszú ideig, alig lehetett róla tudni vagy hallani, hát nagyon keveset jártál haza, amikor a német színházakban, többen is, Kölnben, osztrák színházban, Grazban, és hát aztán Münchenben is talán, de leginkább most már egy jó ideje Hamburgban, nem akármilyen színházakban foglalkoztatnak, és olvastam is róla, de néhány ilyen német visszajelzés, azok nagyon komolyak. Tehát igazi nemzetközi sikerként értékelik a te munkádat. Tehát azt képzelem, aztán javíts ki a hülyeség, hogy te azért egy olyan pozícióba kerültél ezekben a német színházakban, ahol rátaláltál magadra valamelyest. Tehát egyszer csak kiderülhetett, hogy valójában ki is vagy. Lehet, hogy a drogoktól való eltávolodás is segített ebben, ezt nem tudom, de...
Biztosan.
De hogy ez így volt tényleg? Tehát mit kaptál te ezekben a nagyon más típusú színházakban, mint amit addig megtapasztaltál?
Ez egy olyan folyamat volt, amit egyébként a katonába kezdődött el, mert ott voltunk olyan sok nemzetközi fesztiválon, ami miatt engem elkezdtek hívni különböző országokban.
Jól tudsz németül?
Nem. Nekem a Veres Anna tolmácsol már tizenvalahány évvel. Most már azért jobban, persze, természetesen sokat értek, meg, de alapvetően mi együtt dolgozunk, ő dramaturg is.
Tehát kezdettől fogva a Veres Annával
dolgoztál? Igen, nagyon-nagyon jó és vicces páros vagyunk, ő nagyon profin, és nyugodtan szinkronba beszél velem, én pedig, tehát van egy ilyen jelzésrendszer, amit mi értünk, és természetesen olyan helyzet van, azért most már meg tudom oldani, de azért alapvetően együtt maradunk, most már ez így marad. Tehát, hogy valahogy a katonánál kezdődött, és a Sputnikkal eleve erre építettük ennek a független színháznak a működését, hogy külföldi koprodukciókat csináltunk. Így volt ez lehetséges, mert akkoriban sem volt a független színházi finanszírozás megoldva. Hogy miért, az nekem egy mai napigre egy rejtély, hogy,
hát, hogy nem lehet egy ilyen ügyet megoldani. Egyre rosszabb a helyzet.
Hát jó, de azt legalább tudjuk miért, mert ez már tudatos rombolás, de akkor legalább, mintha lett volna valami szándékot, valami százalékot kaptak a függetlenek. De az sem volt jól kiszámolva, na mindegy. És akkor ott elkezdődött ez a külföldi koprodukciós élet, ami hát...
Jól éreztettem
magad? Szakmailag, igen.
Igen?
Tehát szakmailag is jót tett, meg minden szempontból ez a nekem az én ritmusomnak, vagy habitusomnak ez a dinamikus mozgás, ez így illik, vagy így nekem ez otthonos, a úton lenni, és a rálátni mindig egy kicsit távolabbról valamire. És aztán, amikor a Sputnikot meg kellett szüntetnünk,
mert
szintén a magyarországi
pénz, vagy mert
támogatások ellehetetlen. Igen. Már nem bírtuk a munkát, tehát, hogy már olyan
Nagyon sikeres volt a Sputnik.
Nem, úgy látszik, ez nem, alapvetően szerintem mindent megtettünk, tehát ott volt egy elég jó csapat, akik ezt a színházat vezették.
Hát szörnyű lehetett szélnek kereszteni őket.
Hát a legjobb állapotában ráadásul, tehát sok-sok év munkája volt abban, hogy az a társulat úgy összeálljon. Tök szívesen felsorolnám az összes nevet, de hát ez most lehetetlen lenne. Utána lehet nézni.
Érdemes utána nézni, mert csupa jó név.
És valószínűleg nem voltam jó vezetője ennek a társulatnak, tehát nem tudtam elég kellő. De hát így is nagyon sok koprodukciós támogatást összeszedtünk. De hát valószínűleg, ha akkor egy józanabb életet élek, akkor talán higgadtabban és nagyvonalúbban jobban ki tudtam volna találni, hogy ezt a helyzetet hogy lehet úgy megoldani, hogy ne forgácsoljon szét minket ez a mennyiség munka, mégis ez a támogatás, hogy jöjjön össze.
Hallok tőled önvádat, tehát nagyon sokat gondolod azt, hogy te vagy a felelős, vagy a hibás azokért a dolgokért, amik nem sikerültek?
Hát azért elgondolkodom rajta, hogy mi volt az én felelősségem ebben. Az mondjuk furcsa lenne, ha azt úgy
nem gondolom, hogy nem szabad elgondolkodni. Csak úgy látom, hogy nagyon...
Nem akarom, nem hiszem, hogy egy dolog azért megy tönkre, vagy azért nem sikerül, mert valami külső tényezők. Tehát ez is van, ez is létezik természetesen. Nálunk aztán ennek a sorozatos drámáját látjuk. Itt azért volt annyi külföldi kapcsolatunk, hogy lehetett volna ügyesebben.
Tehát a drog, megint a drog.
Hát volt egy ilyen érzésem, hogy évekkel később persze állandóan a magyarázatokat kerestem erre, és biztos van bennem egy plusz ilyen fölösleges önostorozás is, lehet, hogy van, de az még rosszat nem tett, azt hiszem.
Lehet, hogy ez segít. Egyszerre párhuzamosan dolgozol sok helyen, ez is valószínűleg benne, ahogy mondod, a dinamika az, amit szeretsz, hogy ide is figyelsz oda is. Ez nem lehet azért olyan nagyon könnyű, az időbeosztásod az nyilván mindig penge élen táncol. Egyszerre magyar színházakban, most a Víg Színházban, az Örkény Színházban van dolgod, és közben Hamburgban.
Magyarországon ebben az évadban ez a két színház van. A többi az már kint lesz.
Akkor elmondod, hogy melyikben mit csinálsz? Mire készülsz?
Igen. Eleve ezt az évadot Sepsiszentgyörgyön kezdtem, ott a Vihart csináltuk, a Nádasdi Ádám szöveget, és akkor most a Víg Színházban dolgozom, ott az Ember, aki elvesztette az időt című darabot csináljuk.
Arról mesélsz egy picit?
Igen, ez egy ilyen Platonov átirat, tulajdonképpen a Platonov története van úgy elmesélve, hogy egyéb ilyen Csehov karakterek és motívumok is benne vannak, északi környezetbe helyezve, tehát
ki
norvég, Aronsen,
tehát egy norvég szerző.
Igen, és nálunk lesz ez először bemutatva, tehát hogy ez egy ilyen ősbemutató, mondja. És majd nyilván a szerző is eljön az országba, és majd lehet róla hallani. Akkor a következő az Füstmilán Boldogtalanok című darabja az Örkény Színházban. Ez azért fontos szakmai állomás nekem, mert ezen a darabon keresztül tanítja Székely Gábor a színházrendezést. Tehát aki hozzájárt, mondjuk így a magyar színházrendezők 80%-a, az biztos találkozott a Boldogtalanok elemzés, és akkor ment fel a Székelyhez a lépcsőn, és vitte a kis egyoldalas elemzését. És most akkor meg akarom nézni, hogy akkor most hol tartok ilyen szakmailag. Meg tudom-e ezt rendezni? Egyszer már csináltam Marosvásárhelyen, még a pályám legelején. Az inkább egy ilyen, hát ez egy nagyon, nagyon érdekes próbálkozás volt. Nem volt rossz előadás, de talán ott még nagyon így a Schilling Árpád hatása alatt, vagy a Bál előadásunknak a hatása alatt kicsit ahhoz hasonlított ez a színpadi nihil. De nem volt rossz emlék, hogy egy jó munka volt. Na, de most egy teljesen más. Hát eltelt ennyi év, kíváncsi vagyok, hogy most mit tudok letenni.
Meg hát egy Füstmilánt megrendezni, az biztos, hogy mindig.
Hát ez nagyon nehéz anyag, nagyon
kemény
sűrű
feladatokat. Igen. Kell elképzelni hozzá. És akkor a harmadik, az pedig a Hamburg, ahol megint csinálsz valami újat,
az már, ugye? Igen, az a következő évad első, ott három szakaszba kell valahogy megcsinálni valami, az volt a kérésük, hogy most valami családi darabot csináljak, ami
családi darab.
Ami így lehet lefordítani, hát azt valami
de
olyasmit
családi,
jelent,
az
hogy
azt jelenti, hogy
a gyerekek
akkor
is hagyd menjenek.
Ja, hogy jöjjön egy egész család megnézni.
Igen, hogy valami mesét csináljunk, ez az első.
És van ötleted?
Hát van most 5-6 ötlet, de nem tudom, melyik lesz a döntés.
Ott az mennyire Alice, szólnak
azt már rendeztem az Alice-t.
Alice oda országban, vagy az Alice?
Az Alice, a Schimmerfenignek van egy Alice átirata, és az egy zenés anyag, ezt már csináltuk, még réges-régen Grazban, de gondolom valami ilyesmi lenne az elképzelés, hogy azért, vagy mint a Jó gyerekek képes könyve, vagy nem tudom, mit mondjak.
Mennyiben ami szólnak bele, hogy mit csinálsz mondjuk a Schauspielhausban, Hamburgban?
Egyáltalán nem. Hát, hogyha határozott vagyok, és hozok egy ötletet, és nem, tényleg nem volt benne a repertoárban a közel múltban, akkor azt, vagy a másik színházakban, ott abban az évadban, akkor azt örömmel veszik.
Ott könnyebb dolgozni, mint a magyar, vagy a budapesti színházakban?
Igen, ezt ugye mondtad is, hogy mit ad.
Igen.
Mit ad leginkább, mert már amikor ott fiatalon, szerintem Grazban, hát bizalmat kaptam. A megbízás ráadásul 3 évre szólt, ami kifejezetten úgy szólt, hogyha bukás lesz az első rendezésem, akkor is visszavárnak.
Ezt ez előre megmondták? Gyönyörű.
És ez annyira nagy megkönnyebbülést okozott, hogy nagyon jól tudtam utána dolgozni, és nem buktam
hát
meg.
Nem.
De ott tanultam meg nagy színpadra komponálni. Hogy kell nagy színpadi képeket összerakni, mi a német színház rendszere, vagy hát ott azért inkább osztrák, ami szintén majdnem olyan, mint a német. És aztán jött Köln, ott is egy hosszú távú együttműködés volt, és rám bíztak elég komoly költségvetéseket, akkor azon megtanultam, igyekeztem jól gazdálkodni, miközben én magam egyébként sajnos nem gazdálkodok jól így a saját pénzemmel, de egy produkciósal igen, tehát hogy az ott valami más kapcsolódott nagyobban.
Én tudom. Azt jól látom,
lehet, hogy
te most jól vagy.
Igen, Azt hiszem, hát mondhatjuk, hogy jól vagyok, igen, igen.
Hogyha mondjuk...
Nem csak ezzel műtött, hogy most volt egy könnyékműtétem, most lesz egy nyaki, de egyébként...
Miért ezek
tulajdonképpen? Mi? Ez két különböző ügy, de hát szerintem most egészségügyi ügyekben...
Arról most nem érdemes beszélni, majd az egészségügyi műsorban.
Igyekszem, küzdök, mint jégen.
Jó, de úgy tűnik az én számomra, hogy úgy megtaláltad azt a helyet is, meg azt az életformát is, amire régóta készültél.
Jó, most a balansz, igen. Pont annyit dolgozom, amennyit elbírok, és ez az iskola olyan sok örömet ad meg energiát, hogy ez ilyen felbecsülhetetlen érték most számomra, úgyhogy nekem még csak most jön a trimeszterem, de már látom, hogy működik, fölállt a dolog, és ez nagy öröm. Ez több, mint öröm.
Ehhez gratulálok előre is, köszi. Mert még azért nem látjuk a végét. Bodó Viktor volt a vendégem a mai Dobszerdában. Nagy élmény volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen,
köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.
A mai műsorban Lantos Dániel, Láboda István, Rózsahegyi Gábor, Csorba László, Mátyus László és Horváth Ádám segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat természetesen bármikor meghallgathatják mostantól kezdve. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.